Az európai kontinenstől nyugatra két nagy sziget található, Nagy-Britannia és az Ír-sziget. Az Ír-sziget megosztott világ. Köztársaság és monarchia, írek és britek, katolikus és protestáns, angol nyelv és gael nyelv, város és vidék. Észak-Írország, Seamus Heaney szűkebb hazája, a megosztott tartománya megosztott tartományon belül. A protestáns kisebbség itt többséggé válva a katolikusokat kényszerítette a kisebbség helyzetébe. A többség városlakó, és inkább britnek, mint írnek tekinti önmagát. Heaney maga katolikus család sarja. Apja mezőgazdasági munkás volt, aki saját birtokán gazdálkodott, ilyen formán a kisebbséghez sorolható. Földműves apa és Kendermalomban dolgozó anya 9 gyermeke közül elsőnek született 1939. április 13-án Seamus Heaney.
Pamlag a 40-es években. Sorban térdeltünk mind a pamlagon egymás mögött, nagytól a kicsikig, könyök dugattyúzó, mert vonat voltunk, és az ablak kávától a szobóajtóig a táv és a sebesség mérhetetlen. Tolattunk, aztán sípoltunk, végül valaki a láthatatlanoktól a jegyárát beszedte, s igen komolyan lyukasztott, míg egyre gyorsabban mentek alattunk a kocsik, síhuhú, rengett a pamlag lába, és valahol messze, a konyha mélyén az elérhetetlenek integetni kezdtek. Szellemvasút, halál gondola. A faragott formák, a fekete műből díszes komorsága a pamlagot már-már a levegőbe emelte. A görgők lábújhegyre álltak, zsinór szegése és kecses támlája kiérdemesült pompát adott neki. Ha a vendégek a hátán elfeszengtek, ha tartózkodóan félrehúzódott, ha karácsonykor megjelentek rajta a gyér ajándékok, ő azonos volt. Ha tetszik, légies, de földi biztosan. A többi tárgy felemelt vagy levert. A történelmet, a tudatlanságot a rádió hozta meg. Jipiájé! Zengték a vadnyugat lovasai. Híreket mondunk. Szólt a tökéletes bemondó, kettőnk között szakadék mélyült, benne basáskodott a kifogástalan kiejtés. A vezeték egy fáról lengett alá az ablakkeret kifúrt lukán át. Ha ingatta a szél, a nyelv elsöprő széles lengése söpört át rajtunk, folyóvízen a háló, vagy vonatok messzi magányos íve, így ért a történelem, a tudatlanság. Szerzett helyünkért mindent beleadtunk, az összes kényelmetlenségre készen, kitartásunk már önmaga jutalma. Legelől a nagy kárpitozott karfán kihajolt a mozdonyvezető vagy a fűtő, száraz homlokát úgy törölte meg, mint aki már is helytált. Mi velünk, éreztük, nem ér rá törődni, tudtuk, alagút jön, ahol úgy robogunk át, mint sötét kocsik az éjszakai tájon, egyetlen dolgunk ülni arccal előre, és elragadtatottan mozdony hangot adni.
Heaney magát szülei származása alapján az ipari forradalom munkásainak világa és az ír mezőgazdasági hagyomány kultúrája a két kultúra között mai napig fel nem oldott feszültség cipelőjének tekintette.
Szederszedés. Nyár végén, egy teljes hét napsütési zápor után a szeder beért. Előbb csak egy ragyogó lila rög a kemény pirosak zöldek között. Megetted édes húsát, sűrű bor, a nyár véréből nyelveden a folt maradt utána, és a szürett testi vágya. A bogyók betintultak, és mi kannákkal és befőttes üvegekkel nedves fűben elsötétült cipőben, indálkon át, búzatáblák, kaszálók, krumpliföldek körül addig kószáltunk, amíg a Kongó kanna tele nem lett. Zöld szemek fölött nagy sötétek égtek, mint egy tányér szem. Tenyerünk tagadt tűpárna, s mint kék szakállé ragadt. A tejénistállóban gyűlt a készlet, de a teli kádban szőrme tenyészet, patkány szürke gombafaj hemzsegett. Poshadt a lé, erjedt a leszedett gyümölcs, és az édes hús ecetes lett. kapart a torkom. Tisztességtelennek éreztem, hogy elrohadt. Minden évben reméltem, hogy eláll. Tudtam, hogy mégsem.
A gyökerek, a hovatartozás a kezdetektől fogva jelentős eleme Heaney költészetének. Első kötetének egyik darabja már-már programadó versként olvasható. Első kötetének egyik darabja már-már programadó versként olvasható. Ez a vers az ásás. Az írás az ásással lesz rokon. A toll és az ásó rokonsága ez, s ezáltal Heaney nem lóg ki a családi sorból szellemi munkájával, és a költő szellemi munkája nyomán apja és nagyapja földművelő tevékenysége metaforikusan szinte a föld mélye felé irányuló kutató munkává lesz.
Ásás. Két ujjam közt a sima toll, mint pisztolycsöve, úgy lapul. Éles csikorgás az ablakon át, az ásó a köves talajba vág. Apám az. Ás. Nézem, ahogy háta az ágyások között előredől, fölemelkedik. 20 év távlatából ütemre görnyed a krumpli sorokban, ahol ásott. Bakancsa megült az ásó fején, térde oldalt megtámasztotta nyelét. Mélyre nyomta a vasat, kifordította a lombos bokrokat, szedtük a krumplit. Jó volt a hűvös gumót tenyerünkbe fogni. Ó, tudott ám bánni az ásóval az öreg. Éppen úgy, ahogy az ő apja. Senki sem vágott annyi tőzeget a tónert lápon, mint a nagyapám. Egyszer tejet vittem neki papírral bedugaszolt üvegben. Fölegyenesedett. Megitta és folytatta már is. Körbevágta, kihasította és válla fölött hátra vetette. Megint lehajolt a jó kis tűzegért. Ásott. A krumpliföld hideg szaga, a cuppogó nedves tőzeg, átvágott élő gyökerek az emlékezetemben újra élnek. De nincs ásóm, hogy őseim kövessem. Két ujjam közt a sima toll lapul. Azzal ások.
A személyes Helikon című a gyermek Heaney szenvedélyes érdeklődéséről szól a kutak mélyének rejtélyes világa iránt. Egyfajta arszpoétika is lehetne, amelyben a kutak mélye az emberi tudat ismeretlen tartományainak metaforájaként jelenik meg.
Magán Helikon. Nekem látnom kellett gyerekkoromban minden ókutat, kerekes kutat. Jó volt sötétjük a fogoly ég, s orromban a dohos, hínár, gomba, mohaszag. Kőudvarban állt egy korhadta lapja. Végig ízleltem, hogy a vödör zuhant, és a víz megrecsent alatta. Mély volt, nem is látszott a víztükör. Seké a másik. Fölötte száraz ér, és nyüzsgött akár egy akvárium. A sűrűből még kijött egy nagy gyökér, fehér arc lebbent a nyálkásabon. Volt, amelyik a hangot verte vissza, kizengetve, és egy rémséges, ahol zsúrlók és höhöm tátikák között a tükörképenbe egy patkány hatolt. Ma már gyökeret húzgálni, fogni nyálkát, nárcisz szemmel vizeknek lesni kincsét, felnőtthöz mégsem méltó. Rímelek hát, magam látni. Zengje ki a sötétség.
Seamus 12 éves korában ösztöndíjjal került a St. Columb College nevű bentlakásos katolikus középiskolába Londonderryben. ABC-k. Az apja ökle, ujja, hüvelykujja árnyékot vet a falra, hogyha vár, ott szuszak egy nyúlfeje, megtanulja, tanult mást is, ha iskolába jár. Egy hétig füstöt rajzol a táblára, majd villásága, neve Y. Ez az írás. A hattyú nyaka háta, kettő, mondja is magabiztosan. Háztető és keresztléc, ehelyett van, aki A-t mond, és van, aki A-t. Van térkép, meg nagy betűk, és lehet jól és rosszul fogni a ceruzát. Előbb másolás, majd fogalmazás. Egy ferdekapa jelzi, hogyha jó. A tanteremben csönd, tintaszag, és az ablakban a földgömb, színes ó. A deklinációk tiszta hozsánna, míg hasábonként szívódott bele, mind a célosabban az elementa latina ijesztő bőrkötete. Mert már szigorúbb iskola oktatta, a tölgyvédő szentjéről nevezett, hol csengőszóra indult minden óra, de ő váltott a latin fórum helyett egy otthonosabb kalligráfiára. Itt fák voltak az ABC betűi, a nagy betűk almafaj és virága, a sorok árkon vadrózsa vesszői. Mezítláb, könnyű, bőruhában és halkrémekkel, zsongással fürtösen itt érte a múzsa, mint a napsütés, aztán eltűnt a homályos sűrűben. Új írás tanul, mint a másolók. Fehér mezőn hajtja luttollait, míg cella ajtaján rigózörög. Aztán önfegyelem, böjt, jéghideg. Északra szigorodnak a szabályok. Ő asztala fölé görnyed megint, Krisztus sarlóját rejtette az árok. Az írás csupasz már és meroving. Fordul a föld. Ő belép egy fa óba, Shakespeare-t idézi és Graves-re utal. Az iskola ablakot ledózarolta az idő. És hol száz keresztben állt a kéve lambda, s a krumpliverem ledöngölt delta falát felpúpozták a fagy ellen, ott most fölényesen, mint nyomdagépről hullanak a bálák. Az ajtók fölött nincs már ó meg a szerencsepatkó. Am a jelek nyelve, mint Konstantint az égre írt csoda, az in hoc signo ma is úgy vezérli akár a színes földgolyó, amit egy szellemlátó asszony akasztott fel nála, hogy ne csak az egyszerű dolgokat, hanem a világegyetemet lássa, ha külföldre megy. Mint az űrhajós látja ablakán, miből vétetett. A kelő, akvatikus, tiszta ó, mint felnegyított petesejt lebeg. Vagy ahogy én nézem, szemem kitárva a vakolóta létre tetején, falunk meszeli, s nevünk fölírja a fura betűket egymás után. Négy éves öccse, Christopher, autóbaleset áldozata lett nem sokkal később. Egyik versében erről így emlékezett meg.
A Glenmore-i Rigó. A fűre szökelve vár, minden kétét kizár, de csak egy rossz mozdulat, és már is elriad. Megyek, a bokron áll. Úgy szeretlek, madár. Leparkolok óvatosan, csendben kifújom magam, és egy régi fordításom jut eszembe. Kívánkozom a halálházába apámhoz, alacsony tető alá. Eszembe jut egy ki elment, mozdulatlan kis táncos szellemfiú, halott öcs. Ugrál elém a kertben, mikor letelt az első szemeszter végre már. És a szomszéd hosszú hetekkel a baleset után. A pajta tetőn, a gerince nem madár, sok héti ott volt. Nem szóltam semmit akkor, de nagyon nem szerettem. Az ajtózár beklikken, a Rigó visszaretten. Egy pillanatra madárszemképen van önmagamról. Árnyék, a sima murván, életem udvarán. Odáig vagyok érted. Imádom fecsegésed, szolid szögdécselésed, ahogy kitátod a csőröd, míg fűre szökelve vársz. S menet a bokron állsz.
...1957-ben a belfasti Queen's University-n angol nyelvet hallgatott, ahol Ted Hughes hatására elkezdett verseket írni. Kitüntetéses diplomáját 1961-ben vette át, majd középiskolai tanárként az igazgatója, Patrick McLaverty, aki maga is író volt, hívta fel híni figyelmét Patrick Kavanagh költő verseire. A tanítást hamarosan a főiskolán is folytatta, majd 1965-ben feleségül vette kollegináját, Mary Devlint, és megjelent első kötete.
A természet búvár halála. Egész évben poshatt a városi lenáztató. A nagy gyeptéglák alatt súlyos zöld lemfejek rohadtak, és csak a dühött nap szikasztotta őket. Buborékok budjantak, kék legyek szőttek, dús hangfáty volt a szakköré. Volt ott pettyes lepke, szitakötő, s meleg, ikrás békatojás telep terjedt, mint a parti homályban a békanyál. Minden tavasszal befüttes üvegekbe szedtem a kocsonyás szemcséket, párkányon, iskolai polcon tároltam őket, és figyeltem a húsos golyókból előcikázó ebihalakat. Miss Walsh elmesélte, hogy a papa béka, a kecske béka, hogyan brekeg, és hogy a mama béka sok száz kis tojást rak, és ez a béka tojás. Az időt is előre jelzik. Sárgák, ha süt a nap, de ha eső lesz, barnák. Egy forró nap, tehénganétól bűzlött a rét, és megszállták a partot a dühött békák, sövényeken átmásztam sose hallott nyers brekegés felé. Basszuskar sűrű levegőben nagyhasú békák pöffeszkedtek, úgy pulzált petyhűt nyakuk, mint a vitorla. Obszénul csobbantak, fenyegetően, vagy ültek, s fingtak eltompult fejükkel. Öklendezve rohantam el, a nagy nyálkirályok bosszúra gyűltek, ujjam, ha nyújtom, beszívta volna a massza.
Következő évben már alma máterében a Belfasti Queen's University-n tanított modern angol irodalmat, és megszületett első fia, Michael. 1968-ban Christopher fia születésének évében felolvasó körútra ment, ami nagyban hozzájárult ismertségéhez, így a 69-ben napvilágot látott második kötete is.
Papírsárkány Michaelnek és Christophernek. Fönt szárnyalt egész délután a vasárnap fölött. Feszes dobbőr, lapátnyi pejva a szélben. Készítés közben nyaklott össze-vissza, aztán fehérre, merevre száradt, aztán az öles farokra kötöttem újságpapírcsíkokat. Magasan szállt, kis fekete pacsírta, a zsinór feszes, mint egy hallal teli merítőháló nedves kötele. Barátom szerint az emberi lélek annyit nyom, mint a szalonka. Ám ez a lélek a petyhüdő, feszülő pányván úgy húzott, mint az égbetörő barázda. Mielőtt erdőbe zuhan a sárkány, és összebogozódik a zsinegje, fogjátok kézbe, érezzétek át e hosszú gyökeret vert, lüktető gyászt. Meg se kottyanti nektek. Gyertek, kitapintható a feszültség. Vegyétek át.
az immár elismert irodalomkutató és költő a 70-es évektől Európa és Amerika nagy egyetemein oktatott, és sorra jelentek meg népszerű és jelentős kritikai visszhangot kiváltó verses kötetei is. Sweeney utolsó verse. Valaha jobban szerettem vadgalambok lágy búgását, ha egy tó felett keringtek, mint társalgások zsongását. Valaha jobban szerettem a rigó füttyöt a dombon és a szarvas bőgését a viharban, mint a harangpengő nyelvét. Valaha jobban szerettem a nyírfajt hajnali dürgését, mint egy gyönyörű nő hangját és közelségét. Valaha jobban szerettem farkas falkák vonítását, mint jámborpap birka hangját, ha zsoltárokat béget. Csak kocincsatok, nótázzatok, igyatok a sárga földig. Én nyitott szememet kútba mártom, s onnan lopok vizet. Csak hallgassátok diákjaitok kolostori susogását, én csaholó kutyáktól tanulok tiszta éneket. Csak fogyasszatok sózott és friss húst a lakomákon, én majd jól lakom máshol, vízitorma friss zöldjével. A pásztor lándzsája megsebzett és áthatolt testemen. Krisztus, ki mindenekkel rendelkezel, miért nem öltek meg Moiránál? Keresztül, Kasul, Írországban annyi magányos fekhelyre leltem, emlékszem a mornitó felett egy ágyra a szabadban. Keresztül, Kasul, Írországban annyi magányos fekhelyre leltem, emlékszem, egyszer tanyát ütöttem a Glenbolkeini erdő felett. Krisztus, köszönettel veszem magamhoz testet szentségét. Bármi gonoszat tettem a világban, számva bánom. ben irodalmi Nobel-díjat kapott művei lírai szépségéért és erkölcsi mélységéért, melyekben visszatükröződnek a mindennapi csodák és az élő múlt, szólt az indoklás. Újságírók kérdésére, milyen érzés ezt a díjat megkapni William Butler Yeats, George Bernard Shaw és Samuel Beckett után, azt válaszolta olyan, mint kis halomnak lenni egy hegylánc lábánál és reménykedni, hogy fel tudsz nőni hozzájuk.
Dolgok látása. Inis Bofin, vasárnap reggel. Napfény, tőzegfüst, sirályok, sója, dízel. Lesegítettek minket kéz a kéz egy csónakba, mely bugdosott, ingott, ringott riadalmasan. Bezsúfolva ültünk kurta keresztpadokon, ketten, hárman. Idegesen, újdonat együtt, némán. Csak a hajósok harsogtak, míg a szegély léc pillanatonként elmerülni látszott. Nyugodt volt a tenger, és mégis, mikor a motor megugrott, révészünk egyensúlyért a kormányhoz kapott, s engem pánikba ejtett a hajó megbízhatatlan súlya. Az ígéret, sebesség, könnyedség, szép siklás riasztott leginkább. Egész idő alatt, ahogy röpültünk a sima vizen, úgy éreztem, másik légi hajóról nézem magunkat, és látom, milyen kockázatos így reggelnek útja. Ó, szegény, szép, szerelmetes, számlát fők, mi! Claritas. A száraz szemű latin szó ráillik a víz faragott kövére, hogy Jézus térdig vízben állt, s a keresztelő még több vizet önt fejére, mindez napfényességben, Székesegyház homlokzaton. Kemény vonalak, vékonyan, szálasan jelzik a futó folyót, köztes mélyeikben kis halak furán. Semmi más iramlás. Mégis, ott a végső láthatóságban a kő a láthatatlantól eleven, hínár, moszat, homokszem kavarul, s fut az árnyas, árnyalatlan víz maga. Délutáni hő remegett a lépcsőn, a léghol szemig álltunk, reszketett, mint cikcak hieroglifákkal maga az élet. Egy szép napon meg nem fulladt apám bejött a kapun. oda járt permetezni a folyóparti krumpli földet. Engem nem vitt magával. Lovas öntözünk túl nagy, szerkezete új, a kék kő marná még a szemem, a ló hamis, esetleg megijeszteném, így tovább. Kövekkel madára haigáltam a tetőn, hogy döngjön a pajta, főleg azért, ám rég a házban voltam már, hogy visszajött, s néztem apám az ablakból. Zavaros volt a szeme, riadt, kalap nélkül szokatlan ő maga, támolygott, mint egy kísértet. Mert hogy a parton fordult épp, a ló megriadt, ágaskodott, felborult a kocsi és öntöző, minden repült már, s lemerült az egész örvényt kavarva, paták, láncok, rudak, tartály, kocsi, az egész mindenség kibillent a világból, és a kalap elúszott csöndesen vígabb vizekre. Akkor délután én szemtől szembe kaptam apám, jött hozzám, lábnyoma a folyóvizétől nedves, és kettőnk közt nem volt már semmi se, ami azóta is vígan itt ne lenne.
A következő évben elkészítette a kelta eredet mítosz a Beowulf új, modern nyelvezetű fordítását, melyből nem is olyan régen sikeres animációs változat is készült. Egyik kritikusa felvilágosult kozmopolita liberálisnak nevezte. Versei mellett prózát írt, sokat fordított és drámát is írt. A 2004-es Tébai temetés című drámájában párhuzamot vont Creon és Bush elnök külpolitikája között. Eminemet nevezte meg 2003-ban a popkultúrán belül olyan személyiségnek és alkotónak, aki jelentősen hozzájárult a nyelv és költészet megújításához. A 2006-os sztrókja után lényegesen visszafogottabb, tudományos és közéleti tempót erőltetett magára, ettől azonban sem teljesítménye, sem elismertsége nem szenvedett csorbát. Hetvennégy éves korában, hanyatló egészségi állapotban, három napja, 2013. augusztus 30-án hunyt el. Műveiben erőteljes témaként jelennek meg az ír, és főképp az észak-ír témákkal, a vallási alapon történő szembenállással, erőszakkal kapcsolatos vonalak. Requiem a parasztlázadókért című versét az 1916-os tavaszi felkelés 50. évfordulójára írta, és az 1798-as ír lázadókról emlékezik meg benne. Ezt a versét katolikus és protestáns hallgatóság előtt is elszavalta, hogy megtörje általa a hallgatást. Nem kell, hogy szeressék, mondta a versről, csak engedjék, hogy elhangozzék.
Requiem a parasztlázadókért. Árpával tömtük a kabátzsebünket. Űztek, hát nem volt tábor, konyha se. A tulajdon földünkön futni kellett. Pap felkelődölt az árokba le. Jártányi erőnkhöz, a bújdosásba, minden új nap hozott új taktikát. Gyeplőbe, lovasba futott a dárda, tereltünk a gyalogságra gulyát, a lovasságra a bozót volt a csel. S jött a vinegárdomb, az ütközet lezajlott. Kasszával ágyú ellen, ezrek estek el. Pirult belénk a domb, áztattuk a tarlót. Úgy ástak el, se koporsó, se jel. Augusztusban a sírból árpa hajtott.
Az Ír-sziget a lápok földje, északon és délen egyaránt. Így a láp megváltoztathatatlanul közös minden politikai és vallási megosztottságon túl. Híni egyik korai verse a Lábföld címet viseli, ez a vers a színhely leírása. A Lábföld elkerítetlen ország egyre vastagszik az idő múlásával, rejtélyes világ ez. Az egy évszázaddal korábban eltemetett vaj majdnem teljesen frissen került újra felszínre. A felfedezés lázában híni számára a láb átlényegül, szinte vallomássá lelkesül a vers utolsó néhány sora. A láb végtelen, függőleges irányban, minden szintje egykor a történelemben, a közép pedig talán a tényleg feneketlen. Lábföld. Prérit nincs, hogy este nagy karét szeljünk a napból, birtoksértő láthatára merre néz a szem, csábítják küklopsz szemünkbe mocsártavak. Elkerítetlen ország, lábföld, mely lassú kérget olt nap és nap között. A tőzekből kiásták a nagy ír jávor antilop csontvázát, bámulatos sípláda, csupa szellő. Vajat találtak, több mint 100 éve ásták el itt, és sós volt és fehér. Maga ez a föld is szelíd, sötét vaj. Olvad nyílik a láb alatt, évmilliókkal maradt el a végső definíciótól. Itt sosem lesz szénfejtés, csak nagy fenyők korhat, bélpuha tönkjei kerülnek elő. Pionírjaink útja lefelé vezet és befelé. Minden feltárt rétegen laknak már, úgy látszik. A tőzeg gödrök talán atlanti szivárgások, a nyírkos közép feneketlen. Híni első igazi lábverse az emblematikus a Tollundi férfi. Az első beszámoló egy lábban eltemetett emberről. Híni egy tervezett zarándoklat keretét felhasználva szemléletesen írja le az áldozat halálát. A vers második szakasza tartalmazza az első olyan utalást, amely összekapcsolja a vaskor civilizációját a 20. század utolsó harmadának Észak-Írországával. Ez a szakasz invokáció is. Híni, bár tudatában van annak, hogy esetleg Isten káromlás vádja érheti, szinte megszentelné a mocsár világát, és a tollundi férfihoz fohászkodna, hogy az teremtsen új életet a szektariánus öldöklés áldozataiból. A vers harmadik szakasza talán leggyakrabban idézett eleme a lápi motívumnak. Itt köti össze Híni a távoli múltat a jelennel. Különösen a két utolsó sor elemei alkotnak fájó párhuzamot, hiszen az elveszettség és boldogtalanság koncepcióit egyszerűen és ellentmondás nélkül kapcsolja az otthon gondolatához. Férfi ölő parókiákat említ, ahol is a parókia szó a keresztény vallás sajátja, a dániai területet jelöli, így múlt és jelen ismét összeforr.
A tollundi férfi. Egy nap elmegyek Árhusba, hadd lássam tőzeg szín fejét, szemhéja szelíd maghéját, csúcsos bőrsipkáját. Ott majd a síkvidéken, ahol kiásták, ahol utolsó téli mag kásája szilárdult meg a gyomrában, s mezítelen volt, kivéve a sipkát, kötelét, övét, ott majd hosszan elállok, Istennő vőlegénye. S ez rászorította láncát, de mocsarát is tárta, hadd itassák sötét nedvek testét, épséges szentét. Lelt kincsét tőzeg vágók mély sejt anyagában, fontos arca most árhúsban pihen. Legyen bár káromlás, szentelném e mocsárkatlant, szent földünké könyörögvén hozzá fakasszon csírát. Lemészárolt robotosok, szétszórt tagjaiból, tanya udvarokon kiterített harisnyás tetemekből, ahol négy ifjú vér árulkodó fogabőre szeplőzi a talpfát mérföldeken át. Ahogy a hóhér kordén vitték, ebből a szomorú szabadságból szállna belém valami most, hogy itt hajtok, neveket mondok. Tollund, Graubaille, Nebelgard. Figyelem a falusi kezeket, ahogy mutatják merre, nyelvüket nem ismerem. Helyem van Jutlandon, a régi férfiölő területen, leszek ott elveszett, boldogtalan, otthonos.
A büntetés hosszan állt a kritikusok keresztüzében. Sokan olvasták a szöveget úgy, mint Heaney személyes álláspontját a jelen konfliktusában. A tárgy egy másféle áldozat, egy bűnös. A fiatal nő házasságtörést követett el, és a korabeli törvények alapján osztályrésze a megszégyenítés után halál volt. Fejét kopaszra borotválták, majd a lábban végezte. Heaney kezdetben szinte azonosul az áldozattal, majd a valamivel objektívabb távolságot választja. A vers azonban nem süllyed a riport szintjére. Ellenkezőleg szimpátiája egészen a vallomásig jut el, ahogy a halott arcba visszaálmodja az életet. Heaney itt sem időzik aztán sokáig, ismét objektívabb távolságba vonul, a vers végére pedig a csendes megértés állapotába jut el. A büntetést nyugtázza így. A vers természetesen tartalmaz utalást az északír jelenre is. Az áruló nővérek, a brit katonákkal randevúzó északi lányok sorsa is a kopaszra borotválás, kiegészítve kátránnyal és tollakkal. Büntetés. Érzem nyakán a feszes hurkot, mesztelen bőrén a hideg szelet. Melbimbója gyöngyé kövül, s a borda ketrec beledidereg. Látom vízbe fúlt testét a mocsárban, rajta nehezék követ és uszadékfát. Amikor kiásták, először háncsolt facsemete volt, tölgycsont, agybödön. Leborotvált feje, szénfekete tarló, sáros rongya szemén, nyakán a hurok, mint gyűrű őrzi szerelme emlékét. Kis házasságtörő, a büntetés előtt lenszőke voltál, gyönyörű, vékonyka arcod most szurok fekete. Szegény kis bűnbakom, szinte szeretlek, de rád vetettem volna a csend köveit. Ravasz kukkolóként lesem agyad kitárt sötét kaptárját, izmait hálóját, számozott csontjaidat én, ki némán néztem áruló húgaidat kátrány burokban sírni a rácsnál. Én, ki civilizált ésszel felháborodnék, mégis értem a pontos, meghitt, ősi bosszút. Láp királynő című vers egyes szám első személyű beszámoló egy lápi ember különös életéről. A lábból kiemelt test mintegy inkarnálódik, és azon nyomban beszélni is kezd. Hosszú és különös létezés története ez, aprólékos részletekkel kidolgozva. A természet elemei egyszerre méltóság teljesek és visszataszítóak. Gyökerek, csírák, szuvasodás, hideg nyírkosság vették körül a testet, amíg az elő nem bukkant a tőzegvágó jó voltából. A vers végén szimbolikussá válik, ahogy a test tőzegből való kiemelése, az istennő újjáéledése, feltámadása is egyben.
Lábkirálynő. Fekszem, várok. Tűzegarc és birtokfal, hangás síkok s üvegfogú kövek közt. Testem vakírás volt araszoló erőknek, napkeltékbe tűzték ki fejem, hűtötték a lábam, rostomon és bőrömön át a beszivárgó tél emészkedett. Írástudatlan gyökerek méláztak, s múltak el gyomrom szemem üregeiben. Fekszem, várok. Alattam zúzalék, agyam sötétül, egy köcsögnyi csíra az altalajt erjesztvén balti borostyánt álmodik. Körmöm alatt szeder zúzalék, medencém edényéből fogy az éléskészlet. Fejékem szúvasodik, égkövek potyognak a tűzek táblákba, mint történelmi címerek. Fekete jégár volt övem. Redőzött, festett hullámok és föníciai hintzés rothatozott a mellem puha morénáim. Ismertem téli hideget, mintha fjordok dugnák combomhoz orrukat, csuromvíz tollak, írhák súlypójája. Koponyám hibernálva hajam nyírkos hálójában, amit aztán elraboltak. Leborotvált és levetkőztetett ásóval egy tűzegvágó, de be is takart újra, lágy boltozattal fejem és lábam kültámlái között, míg egy főrendi hölgy megvesztegette. Akkor varkocsomat a láb iszamós köldök zsinórját elvágták, s fölkeltem a sötétből. Vágott csont, koponya holmi, szétvarratozva, az árok szélén csimbók, fénypontok.
A Graubellei férfi egy újabb áldozatról szól, de ez az áldozat nem testvére a Tollundi férfinak. A fő különbség a két figura között az arc, amelyet ezúttal a halállal szemben érzett rettegés ural. Az erőszak nyilvánvalóvá vált a férfi számára, és az arca ezt a felismerést tükrözi. A leírás itt is szemléletes, a láb elemeit használja hozzá, de már nincs invokáció. A szépség párjául az atrocitás és az iszony szegődik. A vers végén a csukjás tetemek képe az ira módszereit idézi. Híni ezen keresztül teremt kapcsolatot múlt és jelen között.
A Grauballi férfi. Mint akit kátrányba fürdettek, hever a tőzek párnán, s mintha magából sírná a fekete folyót. Csuklórostjai mocsári tölgyerezet, sarka gömbje bazaltojás. Lábfeje hideggé zsugorodott hattyúláb, vagy lábgyökér nyúlvány. Csípője kagyló taréhéja lehetne, gerince angolna, sár fénykocsonyájában. A fej kiáll, az áll ellenző a sebbhelyes torok nyílása fölött, mely cserzett és durva. A hegedsebb befelé nyílik, sötétlő fekete bodza üregébe. Kinek tetem egy ilyen eleven öntvény? Kinek holttest ez a tömör nyugalom? S a rozsdás hajzat csapzott valószínűtlen, mint egy méhmagzaton. Ezt a kifacsart arcot fényképen láttam először. Fej és váll állt ki a tőzekből, zúzottan, mint egy fogós szüléses. De most itt hever emlékezetemben, már tökéletesen. A körme hús színéig, és mérlegre kerül, mint szépség és iszony, mint a túlzott tökéllyel pajzsára dőlő haldokló gallusz, mint minden csukjás, lekaszabolt, ledöntött áldozat tiszta súlya.
A különös gyümölcs emelkedett, mítikusba hajló hangnemben kezdődik, majd önmaga ellentétébe fordul át, ahogy a test nélküli fej borzalmas látványa legyőzi a mítoszi magasságokat kereső költőt.
Különös gyümölcs. Ez itt a lány feje, mint egy kihantolt tök. Hosszúkás arc, aszalt szilva bőr, és szilvamag fogak kipójálták haja nedves páfrányát, és fürtjeit közszemlére tették, levegőt engedtek cserzett szépségéhez. Fagyúsárga arc, mulandó kincs. Törött óra sötét, mint egy tőzeg darab, szemürege néma, mint elhagyott gödrök alján a víz. Diodorus Siculus beismerte. Megkönnyebbült az ilyenek között. Legyilkolt, elfelejtett névtelen, lefejezett lány, rettenetes közönnyel túlnéz a bárdon, és az üdvözlésen túlnéz azon, ami már megközelítené a hódolatot.
A lápversek érdekes színfoltot képviselnek Heaney költészetének egyébként is színes palettáján. A versek nem alkotnak egységesen megszerkesztett ciklust, inkább életre kelt narrációként állnak az olvasó elé, elbeszélésként, amely a saját törvényei szerint alakul. Az emberekkel együtt egy mítoszt is feltárnak, egy eltemetett mítoszt, amely nem vált az európai kultúra szerves részévé úgy, mint ahogyan a görög mitológia történetei. Seamus Heaney lápmítosza tulajdonképpen egy kísérlet arra, hogy saját erőszakkal teli jelenét más perspektívába helyezve szemléje, és esetleg magyarázatot találjon kora történéseire. A mítosz és rekonstrukciója Heaney számára ajándék, amelyen keresztül a jelennel való nyílt konfliktus elkerülhető. A lápversek emberekről szólnak, legalábbis a felszínen. 2000 éves, névtelen, mumifikált tetemek ébrednek hosszú álomból, és kelnek újra életre. A versek szereplői különfélék. Vannak köztük férfiak és nők, rituális áldozatok, vagy egyszerű bűnösök, ami közös bennük, az az erőszakos halál ténye. A 2000 évvel ezelőtti primitív közösség és a 20. század végi civilizált társadalom ilyen formán nem is esik olyan nagyon távol egymástól. Az összekötő motivumokat az erőszak és a földistennő alkotják, és az a paradoxonnak tűnő helyzet áll elő, hogy a távoli múlt rituáléja majdnem civilizáltnak minősül, mivel az a vallásos cél központi szerepével büszkélkedhet. Heaney lápja tehát olyan hely, ahol múlt és jelen találkozik. A láp mítosza Heaney kezei között fejlődve eljutott saját maga dekonstrukciójáig. A versek végére érve a levonható következtetés meglehetősen egyszerű. Nincs igazi megoldás a helyzetre. Az észak-írországi szektariánus mészárlás ellenáll mindenfajta racionális magyarázatnak. Ahogy a lápmítosz alakul, az is kiderül, hogy mitikus magyarázat sem lehetséges. Heaney saját maga is eljut arra a pontra, ahol jól látszanak a mítosz korlátai. Így aztán maga Heaney az első, aki felhívja a figyelmet ezekre a korlátokra. A lápversek sorába tartozik a Tollun című vers, amely a dániai lápvidékre tett látogatásáról számol be. Heaney az első alkalommal jut el oda, ahol a tollundi férfit megtalálták. A pillanat több, mint történelmi. 1994. szeptembere, nem sokkal az augusztusi észak-ír tűzszüneti megállapodás után. A dániai láp csendes, a tájat részben turista látványossággá formálták. A vers alaphangja derűs, tükrözve mindazt a reményt, amelyet a megállapodáshoz fűztek az érdekeltek. Hírni figyelme is máshová vetül. Táj békés képe, az apró elemek uralkodnak. A vers zárása bizakodó, nyoma sincs invokációnak, mintha a régebbi vers zárását is újra gondolta volna. Nem a barbár múlt világában érzi magát otthonosan, hanem a jelen csendes nyugalmában.
Tollund. Vasárnap hosszú volt az utazás. Áltunk Tollund lápján, nem is kicsit. A lapály, a bronzvíz, a sűrű rét délibábos volt. Régről ismerős. Ösvény Jutlandon át. Járműmoraj. Fűzbokra, sás. A kisöpört tanyán lábfenyvek, toboz. Algó ingovány. Siló betakart dombja, semmi zaj. A pompás versben állókép lehetne. A béketája széthúzást felejtő álomtanyái közt. A madárijesztő tártkarral néz a műhold serpenyőre a legelőn, egy állókövet amott áthelyeztek, a tájba komponálva, rajta jelzés, dán angol furthark rúna, turistáknak. Változnak a korok. Akár Mulhollandstown vagy Scribe talán. A kis utcákon fekete-fehér tábla, felhasználó barát ugar. Áltunk törzsön kívül, otthonosan, két cserkész, nem idegen, szellemek, kik a nagyvilágban vernek gyökeret, fényes nappal, élők és bűnösek. Magunk megint. Önként megint. Remek.
A Törökösen mai külön kiadásában Seamus Heaneyre emlékeztünk Dolmányos Péter irodalomkutató, Ferenc Győző, Gerevics András, Imre András, Mesterházi Mónika és Tandori Dezső műfordítók segítségével, valamint Bach Viktória, Bartos Ágnes, Bobák Csaba, Csőz Gergely, Fehér Éva, Gajdács Ramona, Gerlei Gábor, Hegyi Zsolt, Sallai András, Szabó István és Temesi Tamás közreműködésével. Hozzájárulásukat és segítségüket köszöni a műsor szerkesztője, Török József. Maviklóban is nyűszített egy kutya. Amikor az emberek megismerték a halált, Csukvuhoz küldték üzenettel a kutyát, hogy az életházába visszatérhessenek. Nem akartak elveszni örökre, mint az elégett fa gomolygó füstje vagy hanva, amit szerte fúj a szél. Lelküket inkább rajba verődve, károgva látnák este repülni, hogy reggel a régi fészken tollászkodjanak. Legyen a halál csak egy éj az erdőn, s a napkelte az életházában érje őket. A kutyának ezt mind át kellett adnia. De az emberekről és a halálról megfeledkezett, letért az útról, hogy fényes délután megugasson a folyóparton egy másik kutyát. Így ért Csukvuhoz előbb a varangy, aki meghallotta, mit üzentek. Az emberek, mondta, és a varangy szavában senki nem kételkedett, az emberek örök halálra vágynak. És akkor Csukvu látta a lelkeket, mint madarak szálltak fekete pontok a lenyugvó napban, odahol nincsenek fák, se fészkek, se út az életháza felé. És egyszerre lett vörös és sötét az arca, és már bármit mondott a kutya, ez így maradt. Nagy főnökök és nagy szerelmek a kialvó fényben, varangya sárban, kutya nyűszít a hulláház mögött.